Szentelj meg, Urunk, a Te igazságoddal, mert a Te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, mint újra olvasom a már hallott és olvasott 99. Zsoltárból a befejező néhány verset, a 6. verstől a 9. versig így szól hozzánk Isten igéje. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, Te válaszoltál nekik. Megbocsátó Isten voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Kedves testvéreim, folytatódik most azoknak a zsoltároknak a sora, amelyben a mindenható Isten, mint uralkodó jelenik meg. És pedig nem is, mint akármilyen uralkodó. Milyen király ő? Teszik fel sorra ezt a kérdést azok a zsoltárok, amelyek itt egymás után következnek egy csoportban, egy egységet alkotva. Milyen király az Isten? 93. zsoltártól kezdődően sorra bővül az a kép, amelyet az Istenről, mint királyról alkothatunk. Ott azt olvassuk róla, hogy fenséges. Aztán a következő zsoltárban arra esik a hangsúly, hogy mindemellett ő megtorló Isten is. Majd mint szabadító király jelenik meg, utána pedig az egész föld ítélő bírájaként látjuk. Egyszer újjongásra, másszor magasztalásra hív a zsoltár, van, amikor hódolásra szólítanak fel bennünket ezek a zsoltárok. Az Isten királyságának a leírása, az Isten királyságának a bemutatása ezzel a most felolvasott 99. zsoltárral újra kiegészül. Szinte refrénszerűen ismétlődik az új információ, a felhívásokat követő indoklás, hogy szent ő. Magasztaljátok, boruljatok le lába zsámolja előtt, mert szent ő, szent király az Isten. Szent vagyis megközelíthetetlen, vagyis hatalmas, mindenek fölött álló, sőt félelmetes. Ehhez kapcsolódnak a felszólítások is. Reszkessenek a népek, mert szent ő. Remegjen a föld, boruljatok le, imádjátok, mert szent ő. Mindez király, kijár a királynak, mert szent ő. Magasan fölötte van mindeneknek. És mégis megszólítható. Ez zsoltárunk egyik fontos üzenete, hogy ez a király, aki mindenek fölött áll, és már sorra megismerhettük, hogy milyen hatalmas, milyen félelmetes ő, milyen szent uralkodó az Isten, mégis minden szentsége, minden hatalmassága ellenére, és minden mellett megszólítható. Olyan példákkal találkozunk az újraolvasott versekben, akiknek az életében a szent megszólíthatósága, vele való beszélgetés különösen is meghatározó volt. Elsőként Mózest említi meg a zsoltár, akiről tudjuk, hogy apósa nyáját legeltette, amikor egy szent helyre vetődik. És ezen a szent helyen a menny és föld alkotója, az a király, akiről most itt a zsoltáros is énekel, az a hatalmas és félelmetes úr személyesen jelenik meg neki. Mózes beszélget a szenttel. Megszólíthatta őt, kérdezhette őt, faggathatta őt. Mert Isten minden szentsége ellenére közel engedte magához Mózest. Megengedte, hogy betekintsen ebbe a szentségbe, megengedte, hogy megszólítsa őt. És a pusztai vándorlás során aztán újra és újra megbizonyosodik az, hogy ez az Isten segítségül hívható. És ebben kapott Mózes egy különleges közbenjáró, vezetői feladatot, hogy újra és újra szólítsa meg az Istent. Azután Áron nevezi meg a Zsoltár. Ő is nagyon közel kerülhetett a Szenthez, mint Isten választott papja. Szent helyen, szent eszközökkel, szent szolgálatot végezhetett. És ennek a szolgálatnak szintén az volt az alapja és eredete, hogy az Isten megszólítható. Áron is azok közé tartozhatott, aki megtudta, megismerte, megtapasztalta azt, hogy segítségül hívható az Isten. Az a király, akiről itt a Zsoltáros énekel. Harmadjára pedig Sámuel alakja jelenik meg előttünk. Róla tudjuk, hogy olyan időben gyermekeskedett, amikor ritka volt az Isten szava. Amikor nagyon távol érezte a nép magától az Istent. Amikor a nép úgy érezte, hogy megszakadt a párbeszéd. Gyermek Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten trónusának tartott szent láda is volt. Vagyis egészen közel volt a Szenthez. És az első gyermeki tapasztalata az Istennel szemben, Istennel kapcsolatban éppen az volt, hogy ez az Úr minden szentsége ellenére, a menny és föld közötti hatalmas távolság ellenére megszólítható, lehet vele beszélni. Aztán egész élete erről szól, hogy mint az Úr választott prófétája, újra és újra megszólítja az Istent, újra és újra segítségül hívta Izrael szentjét. Mert ez a hatalmas és félelmetes király, ez a Szent Isten megszólítható. És valójában az egész Zsoltárok könyve erről a bizonyosságról szól, erről tanúskodik, és erre tanítja az Isten választottait minden időben, hogy bár szent az Isten, bár nagy király ő mindenek felett, mégis megszólíthatjuk őt bajban és örömben, templomban és odahaza, Izraelben és Babilonban, egyenként és közösen. Az Isten megszólítható. De a Zsoltáros még aztán ennél is tovább megy. Mert nem csak megszólítható az Isten, hanem még válaszol is. Azt hiszem, hogy az Isten előbbi tulajdonságára arra, hogy a Szent megszólítható, hogy van erre lehetőség, erre sokan rádöbbennek. Mert amikor nagy a baj, amikor krízisbe kerülünk, amikor nagy a veszély, akkor sokan olyanok is imádságban fordulnak az Istenhez, akik talán még a létét is kétségbe vonták. Talán mégis van Isten, aki segítségül hívható. Hát vesztenivaló éppen nincsen. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták. Azért, mert veszélyben még ők is segítségül hívják az Urat. De hogy mennyire bíznak a válaszban? Erről már nem szól a történet. Mert az Isten válaszában is komolyan bízni. Az Isten reakcióját is hittel remélni. Ez már egy nagyon mély hitbeli kérdés. Bízunk-e az Isten válaszadásában? Igazán reméljük-e, hogy nála válaszokat találunk? Nem csak azzal vagyunk-e tisztában, hogy igen, megszólíthatjuk őt, hanem hisszük-e, reméljük-e, hogy valamilyen formában válasz érkezik? Hogy imáink nem csak monológok, nem csak arra valók, hogy mi megnyugodjunk, hogy az Isten elé vittük az ügyünket, hanem hisszük-e, hogy arra a problémára, arra a kérdésre valóban érkezik egy válasz az Istentől. Kisgyermekek imádságai jutnak az eszembe, akiknek meg sem fordul a fejében az, hogy az Isten ne hallaná a kéréseiket, vagy a kérdéseiket. Sőt, még abban is teljesen biztosak, hogy előbb vagy utóbb válasz érkezik rá. Tele vannak kérdésekkel, kíváncsiak, és nem kételkednek abban, hogy megkapják a választ. Segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Erre emlékezteti a Zsoltáros a most fogságban élő és elkeseredett népet is. Mert távol az ígéret földjétől, távol Jeruzsálemtől segítségül lehet hívni az Urat, és lehet bízni abban, hogy ő ott is, akkor is válaszol. Úgy, ahogyan válaszolt Mózesnek, Áronnak, Sámuelnek, ahogyan szólt felhőoszlopból, szólt álomban, szólt csodák és jelek által, úgy a fogságban is nála lehet válaszokat találni. Miért történt mindez? Miért veszett el az ország? Miért pusztult el a templom? Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, mondja a Zsoltáros. A Szent válaszol, még egy szentségtelen országban is, még a Szentétől távol is. És az Isten válaszában sok minden benne van, mert megjelenik abban, ahogyan az igékben is olvastuk, az intelem, a rendelkezés, de akár a megbocsátás szava is. De az Isten válaszol. Mennyi feladott levél, hány feltett kérdés, milyen sok kezdeményezés marad válasz nélkül a világban. Zsoltárunk azt üzeni, hogy az Istennél mi is válaszokat találhatunk. Életkérdésekre, hitkérdésekre. Bár hatalmas király ő, bár magasan fölötte van minden népeknek, magasan fölötte van a mi talán kicsinyes problémáinknak is, de szentségének ellenére válaszol. Nagy sztárok nyilatkozatából sokszor halljuk azt, hogy bár szeretnének, de nem tudnak minden rajongói levélre válaszolni. A Zsoltáros király nem egy ilyen korlátolt, lehetőségű sztár, hanem egy valóságos Isten. Nagy különbség ez. A napokban olvashattuk ennek egy szép példáját a Bibliaolvasó kalauz szerint Illés és a Baál proféták küzdelmének történetében, a Kármelhegyi történetben. A kérdés ott is így szól, ki az igazi Isten? És az derül ki az eseményekből, hogy csak is az, amelyik válaszol a segítségül hívásra. Attól valóságos Isten az Úr, hogy válaszol. Hogy amíg a bálványokba vetett hit csak monologizáló hit, addig az élő Isten dialógust folytat velünk. Segítségül hívjuk őt, megszólítjuk őt, és ő válaszol. Kedves testvéreim, párbeszédben lehetünk a Szenttel. Ebben summázható a Zsoltáros boldog felismerése, mert hitünk fontos része az, hogy megszólíthatjuk a királyt, de talán még fontosabb az, hogy akarjuk meghallani a választ, hogy nála keressük a választ. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, mondja a Zsoltáros. Szólítsuk meg mi is bátran mindenkor az Urat, és legyünk nyitottak, legyünk készek, hogy hittel fogadjuk a feleletet. Mert megszólítható, és emellett válaszadó Istenünk van. Magasztaljuk ezért őt mindenkor. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Magasztalunk és imádunk téged, Istenünk, mert szent vagy. Dicsőítünk, mert bár szent vagy és rettenetes, hatalmas és félelmetes király, mégis közel engedsz magadhoz. Hálát adunk neked azért, hogy ma is megtapasztalhattuk közelségedet ezen a zenés áhítaton is. Magasztalunk azért, hogy most is megszólítható Istennek bizonyultál. Imádkozunk azért is, hogy add megtapasztalnunk a tőled jövő válaszok erejét. Add megtapasztalnunk a te feleleted felismerésének áldását. Köszönjük neked igédet, melyben válaszokat kereshetünk. Köszönjük neked az Isten tiszteleteket, amikor együtt kaphatunk válaszokat tőled. Add kérünk gyermeki hitet, adj készséget, hogy párbeszédben maradhassunk veled. Bocsáss meg kicsinyhitű monológiainkat, bizalmatlanságunkat, kétségeinket. Te majd ragy velünk úgy, mint megszólítható, és mint válaszadó Isten. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.